Számtalanszor előfordult már az, hogy amikor egy-egy írótól azt kérdeztem, hogy mind dolgozik, akkor inkább a terveiről beszélt. Végül kiderült, hogy abban az időszakban nem dolgozott semmin, csak a fejében volt meg egy-egy műnek a terve. Dobva Gyulát bármikor kérdezhetem, ő mindig dolgozik valamin.
Nem rossz a kérdés azért, mert most ez egyszer én is úgy vagyok, hogy nem tudom konkrétan megmondani, hogy mind dolgozom. Azért, mert ugyan mindig írok valamit, de azért azokat a kisebb lélegzetű újságoknak írt cikkeket nem veszem igazán olyan munkának, amiről érdemes sokat beszélni. Ez alkalommal én is úgy vagyok, hogy...
Besorakozott a többi közé.
Besorakoztam, de azért nem egészen, azért mert tulajdonképpen egy nagyobb munkát készítek elő egyelőre magamban. Ami azt jelenti, hogy részben hozzáolvasok dolgokat. A témám, illetve hát az a látomásos valóság, mondjuk így, amiről majd ez a regény szólna, az úgy előttem van, tehát tudom, miről fogok írni. Csak még elő kell magamban készíteni ennek az érzelmi, meg aztán a ténybeli hátterét is. És ha már erről beszélek, azt is elmondhatom, hogy egy olyan Pozsonyban lejátszódó regényen gondolkozok. Ezt terveztem be, mint legközelebbi munkát magamnak, amelyiknek a középpontjában az 1989-es történelmi események, tehát a rendszerváltás előzményei, következményei, maga az egész folyamat áll, és ez mint egy olyan trilógikusan lezáró könyve lenne, az Aszály, aztán a Álmodtak tengert című regényeimnek, tehát ez lenne a befejező része ennek a ciklusnak. Ezen gondolkozok most, ehhez olvasok hozzá könyveket, régi újságokat, és följegyzem magamnak ilyen naplószerűen, mi minden történt akkor, tehát valahol gyűjtögetem az anyagot.
Egy kicsit a sólyomvadászat is ebbe a kategóriába tartozik téma szempontjából, ugye?
Hát igen, a sólyomvadászat valóban annak is a tulajdonképpen a történetnek, az eseménynek a lejátszódása. A regény idő az ez az idő, 1989-90, bár visszatekintések is vannak a múltba, de hát az egy olyan mű, amelyikről talán azt mondhatom, hogy előzménye ennek, ami most készül. Erősen foglalkoztat az akkor, és azok az események, amik akkor történtek, mert egyre inkább úgy látom, hogy az irodalom ugyan megélte azt az időt, és megélte az egész nagy metamorfózist. Ennek ellenére, mintha nem tudna vele mit kezdeni. A próza irodalomban szinte alig látjuk nyomát azoknak az eseményeknek. Annak ellenére, hogy a 20. századi történelemnek erősen úgy érzem, irodalmi szempontból a legabszurdabb, a legérdekesebb változása volt, és író számára nem is tudok elképzelni ettől izgalmasabb és érdekesebb vállalkozás, mint hogy megpróbálni valamilyen módon prózában megfogni annak a korszakos változásoknak a jelentőségét, az értelmét, a lényegét, és egyáltalán azt, hogy milyen következményekkel jár az emberek életében, közösségek életében, de talán azt is mondhatnám, hogy egészen konkrétan a szlovákiai magyar kisebbségnek az életében. Az előbbi fejtegetésben említettem, hogy azt a nagy változást többek között abszurdnak is tartom. Tehát ezen az abszurd szálon egész biztos, hogy nagyon sok groteszk és nagyon sok szatirikus, sőt, hogy mondjam, talán hihetetlennek tűnő vonás is beleszövődik majd a regénybe. Persze az is igaz, hogy én azért szeretem olyan értelemben a realista megfogalmazásokat, hogy az emberi tudat számára, az emberi érzékelés számára elfogadhatónak tűnjön az, amit írok, és nem szeretem, amikor az emberek, az olvasók értetlenül, tehát úgy állnak fölötte, és úgy olvassák, hogy na hát most tulajdonképpen ez az író mit akar. Szeretném, hogyha, vagy szeretem, és azt akarom, hogy az írásaimból az olvasó mindig megérezze azt, hogy mit akarok, még olyankor is, amikor a megfogalmazás, vagy a forma talán vagy elvontabb, vagy áttételesebb, abszurd, de mindenképpen legyen az olvasó számára értelmezhető.
Emlékszem, egyszer Kovács Magdával beszélgettem, és többek között elpanaszolta azt, hogy az életben mi mindenre nem lesz már ideje. Itt nem csak az írásról beszélt, sok minden másról. Duba Gyula ugye 65 éves. Hány esztendőre lenne szüksége ahhoz, hogy mindazt kiírja magából, ami még esetleg benne lakozik? Fel tudja azt az író mérni? Persze tudom, hogy más a sors, más az emberi élet, és más az elhatározás, vagy a vágy.
Ez olyan kérdés, amivel...
Csak játszadozni lehet.
Amivel pontosan ezt akarom mondani, amivel inkább csak játszani lehet. És ezzel kapcsolatban elmondok egy ilyen rövid történetet. Nem tudom már milyen beszélgetés alkalmával, Tőzsér Árpáddal beszélgettem, és fölmerült a kérdés, hogy mit kellene még megírni, és van-e rá idő, vagy nincs rá idő. És én akkor elkezdtem úgy számolni, hogy tételezzük fel, hogy még 10 évig megadatik az, hogy írni fogok. Lesz hozzá egészség, meg minden, ami kell. Tételezzük fel, hogy minden nap írok egy oldalt. Akkor az a 10 év, az 3650 nap, az 3650 oldal. 20 oldal egy év, akkor kijön, vagy 15 könyv ebből. És akkor Tőzsé rám nézett, és olyan hitetlenkedve, minthogyha vagy azt gondolná, hogy nem tudom, mit beszélek, vagy azt gondolja, hogy húzom őt, vagy pedig azt, hogy egyszerűen blöffölök, vagy valami hasonlót, vagy lehet, hogy még rosszabbat is gondolt, hogy fejre estem, vagy hasonló. No, azt azért mondom, hogy ezzel a gondolattal el lehet játszani. És ez az egész számítás persze, hogy nem érvényes. Mert 15 könyvet megírni, az azért az már sok lenne egy kicsit. Hanem a számítás arra jó, hogy tudatosítsam, hogy van még idő, csak át kell gondolni, hogy mit akarok megírni, és amikor azt megírtam, következik a másik, következik a harmadik könyv, vagy regény, vagy akármi, és így megy az írás, hogy addig dolgozik az ember, az író, amíg tud, amíg bír, amíg az egészsége, vagy a gondolkozás, az agya, vagy az érzékelése bírja, és amikor aztán már nem bírja, akkor befejezte. Mi ebből a tanulság? Prózaírás az, hál' Istennek, egy olyan mesterség, amit soha nem muszáj abba hagyni tulajdonképpen, mert amikor magától vége szakad már, akkor aztán az már vége szakad,
akkor
mindennek.
Akkor az írónak is vége szakad.
Akkor már mindennek vége szakad. Úgyhogy az író optimista lehet, hogy nem fogy el előle, körülötte, nem fogy el a tér, nem fogynak el a témák, nem fogy el semmi, csak akarnia kell.